Következő előadónk 1988-ban kapott teológiai diplomát Debrecenben. Doktori fokozatot Kolozsváron szerzett gyakorlati teológiából. 1996-tól tanszékvezető egyetemi docens a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológia tanszékén. Ösztöndíjjal Lipcsében kutatott. A Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2010-ben volt rektor. 2015-ben szentelték fel a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé. Munkássága során folyamatosan publikál, eddig 12 könyve jelent meg dogmatikai, gyakorlati teológiai, liturgiai és teológiai témákban. Fogadják szeretettel dr. Fekete Károly püspök urat.
Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, tisztelt konferencia, kedves keresztény testvéreim! Három gondolatkört szeretnék érinteni ez alatt a fél óra alatt. Egyrészt szeretnék az úrvacsora szempontjából fontos gondolkodásunkba való bevezetést adni két ponton, aztán az úrvacsora hatásáról szeretnék beszélni, és egy református nem teheti meg, hogy a református félreértésekről ne szóljon, illetve közös átgondolnivalókat ne vessen fel. Még mielőtt megkezdeném a három pont taglalását, előtte a címre szeretnék utalni, hiszen az úrvacsora értéke az első néhány szava ennek az előadás címnek. Egyértelműen érték a református egyház számára, és az úrvacsora református teológiában nemhogy érték, hanem csúcspont. A teljes jogú egyháztagság egyik feltétele egyházalkotmányunk szerint. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett a gyülekezeti istentiszteleten, és az úrvacsorai közösségben részt vesz. És hozzájárul az egyház fenntartásához anyagilag, ez az utolsó. Az úrvacsora olyan érték, amiben minden alkalommal illendő felkészülés után lehet részesedni egy jó reformátusnak. Az évi hat úrvacsora előtt a mai napig tartjuk az úgynevezett bűnbánati heteket, amiben egy jelentős változás volt a közelmúltban. 1985-től az új istentiszteleti rendtartás bevezetése óta sok gyülekezetünkben havonta, sőt van olyan városi gyülekezet, ahol két hetente van úrvacsorai alkalom, ezért a bűnbánati istentiszteletek száma értelemszerűen lerövidült, általában ez három napra, de továbbra is tartják a gyülekezetek ezt a szokást. A másik előzetes megjegyzés, hogy Szebik Imre püspök úr minden olyasmit elmondott, amit mi is vallunk, az előadásból pedig ki fog derülni, hogy mik azok a másságok, amelyek részben eltérnek az evangélikus testvérektől és természetesen a katolikus testvérektől. A bevezetés a református gondolkodásmódba megköveteli azt, hogy elmondjak egy olyan háttérinformációt, ami a sákramentumi jel és a sákramentum lényegét adó jelzett dolog közötti analógia, és ennek a helyes viszonya a mi látásunk szerint. Református hitvallásaink és Calvin is sákramentális analógiának és sákramentális uniónak nevezte azt, hogy mi a viszony a jel és a jelzett dolog között. A heidelbergi reformátor Urzinus a következő magyarázatot adja arra, hogy miben áll a sákramentális egység. Egyrészt a hasonlóságban áll, vagyis a jegyeknek a megjelölt valóságokkal való analógiájában. És itt Augustinust idézi, ha a sákramentumoknak nem volna bizonyos hasonlósága azokkal a valóságokkal, amelyeknek sákramentumai, egyáltalán nem lennének sákramentumok, eddig Augustinus. Másrészt azt mondja, hogy a jeleknek és a valóságoknak egybekapcsolt megmutatkozásában és megragadásában, meg szabályszerű használata esetén beszélünk ilyen unióról, ilyen analógiáról. Egyszerű használattal egyedül a hívők veszik a jeleket a szolgáktól, a valóságokat pedig Krisztustól. És amennyiben mind a kettőt így kapják, ezt nevezik sákramentális egységnek. A sákramentális unió tehát nem egyéb, mint a jel viszonya a megjelölt valósághoz, ameddig ez a viszony tart, a valóság és a jel összetartoznak, ha ez megszűnik, akkor szétválnak. A végbe menő cselekménysor Isten cselekedetét jelképezés ábrázolja. Református hitvallási örökségünk szerint a jel a jelzett dologgal hasonlósági és egységi viszonyban van. Az analógia és az unió nem átváltozás, hanem összetartozás. A szimbolikus jelenlét azt jelenti, hogy a sákramentumi jel Isten kegyelmének szimbóluma. A spirituális szellemi jelenlét azt jelenti, hogy a Szentlélek által a jelzett dologban lelkileg részesülünk. Egy fontos Barth idézetet is hoztam, amelyik szerint Krisztus sákramentális jelenléte szimbolikus jelenlét, ami azonban nem kevesebb jelentésű, mint a reál prézencia. Nem is ellentéte annak, hanem az igazságnak sajátosan meghatározott formája, a jelentésnek és a jelzetnek viszonya. A sákramentális jelenlét szellemi, ami azt jelenti, hogy a Szentlélek által az isteni kijelentés aktualitásában való jelenlét. A sákramentális jelenlét virtuális jelenlét, ami azt jelenti, hogy Istennek jelenléte és tette történik az egyházban, Isten a sákramentumokhoz tartozónak jelenti ki magát. A jel mutatja őt, és a jelzett láthatóvá válik a jelben. A gondolkodásmódunk egy másik jellemzője az, hogy a sákramentumi jel és a sákramentum lényegét adó jelzett dolog között metonímia van, amelyikről egy picit hosszabban kell beszélnem. A református sákramentum tan megértéséhez lényeges megismerni a metonímia retorikai eszközét. Egy olyan szóképfajtáról van itt szó, amit a retorika, amint az Calvin magyarázza a Consensus Tigurinusban, a Zwingliánusok és a kálvinisták közötti 1549-ben megkötött egyezményben, itt nevezi ezt a metonímiát különösképpen is meg. A metonímia névcsere a szóképek egyik fő fajtája. Legfontosabb tulajdonsága, hogy a névátvitel két fogalom közti térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok-okozati kapcsolaton múlik. A költői stílus, a népköltészet, a köznyelv és a nyelvjárások egyaránt élnek a metonímia adta lehetőségekkel. A metonímia fajtái a kifejezendő és a kifejező közti kapcsolat jellege alapján alakulnak ki. A Szentírásban is találunk ilyet. A manna hajdan lelki eledel volt. A víz Krisztus, valamint a Szentlélek galamb. A keresség az újjászületés fürdője. És így a kenyér is Krisztus testének, a bor is Krisztus vérének neveztetik, mondja Calvin. Metonímia például az, amikor az Elizé kifejezést alkalmazzuk a francia köztársasági elnökre, vagy amikor a pápára gondolunk, de azt mondjuk, hogy Róma azt mondta, hogy. A reformátusok tehát nem veszik betű szerint azokat a túl realista, túl dologias vagy materialista kijelentéseket, amelyekkel az Új Szövetségben találkozunk a szentséggel kapcsolatban. Kifejezésmódokat látunk bennük. Az úrvacsora esetében ez a látásmód még hangsúlyosabb, ahol is a jel nem a kenyér és a bor, hanem a részesedés cselekedete, az evés és ivás. Párhuzamosan ezzel Krisztus jelenléte az úrvacsorában nem abban áll, a mi felfogásunk szerint, hogy az úrvacsorai jegyekben van a lakhelye, hanem magában a cselekedetben. Az úrvacsora lényege a kézzel fogható bizonyság. A metonímia alapján egymással párhuzamba állítható a jel és a jelzett dolog az úrvacsorában. Egy táblázatot vetitek ki, de itt nagyon kicsi a betű, úgyhogy mondom is. Jel a kifejező külső folyamat az úrvacsora, és a jelzett dolog a kifejezendő belső folyamat, hogy Krisztus bűnt eltörlő áldozata jut eszünkbe. Jel az, hogy nekem és minden hívőnek adatik. És ez azt jelzi, hogy egymással vagyunk közösségben. Jel a megtört kenyér és a kiöntött bor, a jelzett dolog pedig, hogy Krisztus egyetlen áldozatának és minden ő javainak a részeseivé leszünk. Jel az Úr szolgájának a mozdulata, amelyikkel adja a jegyeket, és szemmel látom a nekem tört kenyeret és a nekem nyújtott poharat. A jelzett dolog emögött, hogy Jézus Krisztus adta önmagát, én érettem, és áldoztatott meg. Jel, hogy együnk a kenyérből és igyunk a pohárból, a jelzett dolog pedig, hogy részesedünk a Krisztus megváltásában. Jel a testi tápláltatás, és a jelzett dolog, hogy az örök életre való lelki tápláltatás következik be. Az úrvacsora látható cselekménye, jele és pecsétje annak a láthatatlan ténynek, amit a jelek kifejeznek. Itt három olyan szópár található, amelyik számunkra, reformátusok számára nagyon fontos. Amilyen valóságos dolog az úrvacsora alkalmával, a láthatóan megvalósuló cselekmény során, hogy az Úr szolgája a jegyeket megtöri, és ezeket felkínálja, ezek ugyanolyan tényszerűen megtörténtek egykor a kereszten Krisztus testével, mert az ő teste a keresztfán megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott. Az úrvacsora valóságos cselekménysora kiábrázolja, jelzi az egykor Krisztussal is valóságosan megtörtént eseménysort. Az úrvacsorázó saját aktivitásával zajló eseménysor azt üzeni, hogy a megváltás személyesen rá is vonatkozik. Krisztus keresztáldozata olyan biztosan értem történt, amilyen biztosan látom a szememmel a nekem tört kenyeret és a nekem töltött bort. Felajánlás és ajándékozás történik. A mi hagyományrendünkben baj, hogyha előre földarabolják a kenyeret, mi mindig törjük a kenyeret, éppen arra utalva, ahogyan Jézus az utolsó vacsorán megtörte és továbbadta a tanítványainak. Vannak olyan harangozó nénik, akik szeretnék meggyorsítani a folyamatot, ezért fölkockázzák a kenyeret, és óva kell inteni őket, hogy ilyet ne tegyenek, mert az egyik legfontosabb mozdulattól, szimbolikus mozdulattól fosztják meg a gyülekezetet. A második szópár az átvétel és megízlelés. Azaz az elfogadás és megevés. Az, hogy kapom és átveszem, majd megeszem a kenyeret és megiszom a bort, és így táplálkozom velük, ugyanolyan tény, mint amilyen tény az úrvacsorának az üzenete. Krisztus kereszt áldozata olyan biztosan táplál az örök életre, mint amilyen biztosan táplálja a testemet az elfogyasztott kenyér és bor. A harmadik szópár a részesedés és az örök élet. Ez a harmadik üzenet. Döntő az, hogy a megváltás felkínált lehetőségével éleke, és hiszem-e, hogy nekem magamnak minden ő javaiban részem van. Örömhír van ebben a nekem is szóló részesedés gondolatban, participációban. Nem csak másoknak, hanem nekem is. Örök megigazulást és üdvösséget ajándékozott Isten. Én kapok bizonyító jelt. Minden kétségem és megkísértettségem ellenére is élni fogok Krisztus által. Az úrvacsorában kapott zálog arról biztosít, hogy Krisztus maga a cselekvő Úr. Megváltó művét nem hatástalaníthatja soha senki. Életem megigazulásának és az örök életnek ő a garanciája, nekem pedig szabad ezt elfogadnom. Ahogyan eledel nélkül elpusztul minden testi élet, úgy volnánk mi is az örök halál martaléka, ha Krisztus megtöretett teste és kiontott vére, vagyis kereszt halála által nem jutnánk az örök életünket biztosító táplálékhoz. Református sajátosság, hogy a Szentléleknek mi különösen nagy szerepet tulajdonítunk a Krisztussal való titokzatos egységben, és mi is valljuk az Unio Mystica Cum Christo igazságát. A helvét reformáció reformátorai nem állhattak sem azok mellé, akik Krisztus testének az evését hirdették az átváltozás útján, sem azok mellé nem állhattak, akik valamilyen módon Krisztus testi jelenlétét feltételezték, de azokkal sem értettek egyet, akik elutasították a Krisztussal való közösséget az emlékezés javára, mint például a cvingliánusok. Jézus Krisztus az úrvacsorában nem lehet csupán a múltba révedő emlékezés tárgya, mert az élő Úr az úrvacsorában a maga életében akarja részesíteni az övéit. Vagyis Calvin arra törekedett, hogy Zwingli tanítását kipótolja, Luther tanítását pedig pontosítsa, és ezért különös számunkra ez a titokzatos egység, az Unio Mystica Cum Christo tanítása. A titok kiinduló pontja az, hogy az ember elfogadja Krisztus áldozatát, amely bűnbocsánatot és örök életet szerzett, de nem csupán ennyi. Ez nem egy pontszerű és statikus tudás, hanem bekapcsolódás egy titokba. Az úrvacsorában részesülés ugyanis egy egész folyamatot indít be, amely a Szentlélek segítségével az egyszerű asztalközösségből a Krisztussal való életközösségbe juttat. Mindezt úgy műveli a Szentlélek, hogy Krisztus a mennyekben van és marad, ezért kitüntetett ünnep számunkra a mennybe menetel ünnepe, mi pedig a földön vagyunk és maradunk, és mégis kapcsolatba kerülünk az ő testével. Mert kettőnk között a kapcsoló pont nem a kenyér evése és a bor megívása, mint hogyha azokban lenne ő, hanem a kapcsoló pont a Krisztusban és a mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek. A Krisztusban és a bennünk is lakozó Szentlélek ereje egyesít minket Krisztus testével. A keresztény ember Krisztussal való egységét erőteljesen fogalmazza meg Calvin, és mivel ezt szerintem nem minden katolikus testvérem olvassa, ezért öt dián, hogy jól lássuk, néhány alapmondatot szeretnék elmondani, ami remélem, hogy sokféle kétséget eloszlat, vagy legalábbis más aspektusból tetszenek majd megismerni. Ez a rövid értekezés 1541-ben született az úrvacsoráról. Ilyeneket ír Calvin. Az ige azért kenyerünk, mert benne Jézus Krisztust, egyetlen életünket vesszük. Nekünk közösségünk van Jézus Krisztus testével és vérével. Azért rendelte az Úr számunkra a szent vacsorát, hogy azzal a Krisztus testében és vérében való részeltetésünket illetőleg jelölje előttünk evangéliumában foglalt ígéreteit. Mivel Krisztus tagjai vagyunk, az úrvacsorát tükörgyanánt adja, amiben szemlélhetjük Urunk Jézust, amint keresztre feszítetett, hogy bűneinket eltörölje, és amint feltámadott, hogy minket a halálból és romlásból megszabadítson. Oda vezet Jézus Krisztus keresztjéhez és feltámadásához. Igazként ismerni és fogadni minket, lelki kegyelmének minden kincsét kitárva előttünk. Szükséges, hogy elsősorban ő adassék nekünk az úrvacsorában. A szentség anyaga és állaga, itt a szubstancia szót használja, az Úr Jézus, akinek testében és vérében részesedünk. Az úrvacsorában Jézus Krisztus valódi közöltetése van ajánlva nekünk. Ő maga saját szájával kinyilatkoztatja, hogy teste valóban étel és vére valóban ital. János 6.55. Lelkünknek testével és vérével kell táplálkoznia. Olyan titok ez, amelyet szem nem láthat, vagy emberi értelem fel nem foghat. A kenyér és a bor nem puszta alakzat, hanem össze van kötve a dolgok valóságával és állagával, megint a szubstancia. Teljes joggal neveztetik tehát a kenyér testnek, mivel nem csupán jelképezi, hanem egyúttal nyújtja is azt. Az Úr sákramentumait nem szabad elválasztani valóságuktól és állaguktól. Különbséget kell tenni, de nem szabad elválasztani. Jézus Krisztus valóságos teste egyedül hit által vehető. A sákramentum belső állaga össze van kötve a külső jegyekkel. Krisztus teste és vére azért közöltetik velünk, hogy részesei legyünk annak. Mindaz a haszon, mely az úrvacsorából ránk háramlik, megsemmisül, ha Jézus Krisztus nem adatik nekünk abban, mint aki mindennek állaga, szubstanciája és alapja. Ha ezt egyszer megállapítottuk, minden kétel nélkül fogjuk vallani, hogy aki tagadja, hogy az úrvacsorában Jézus Krisztus valódi közöltetése van ajánlva nekünk, az nem művel egyebet, mint üres haszontalansággá teszi a szent sákramentumot, s oly kárhozatos Isten káromlássá, amely méltatlan arra is, hogy meghallgassuk. Eddig az idézet. Ez nem csak ebben a közegben fontos, hanem a saját református közegünkben is, mert ezeket a passzusokat nagyon sok rossz református szívesen törölné, mert ez a reálprezencia egy másfajta megvilágítása ugyan, de épp úgy a Krisztus valóságos jelenlétéről beszél. Hogy ez hogyan van, nem mondjuk azt, mint Luther, hogy vagy alatta, vagy fölötte, vagy mellette, nem is az átváltoztatásról beszélünk, hanem ez olyan titok, amit csak a Szentlélek tud megtenni, hogy ebben az összekapcsolódásban részesítsen. Ez a mi hitünk, és örülök, hogy ezt ebben a közegben illusztrálva a Calvin szavaival megoszthattam. A második pontom az úrvacsora hatása, emlékeztetés Krisztus kereszt áldozatának egyszeriségére. Tulajdonképpen ez az analógia üzenete, hogy a végrehajtása, a Krisztus parancsának, az úrvacsora vétele nem passzív részvétel, vagy egy újra elmondott, elismételt szöveg, hanem a Jézus Krisztus áldozatából nyert javakkal való életfolytatás és a mindennapokra való fölkészülés. Oscar Kuhlmann, újszövetséges tudós mutatta ki, az őskeresztény gyülekezet úrvacsorázását kutatva, hogy a tanítványokban Krisztus feltámadásának gondolata összekapcsolódott azoknak az étkezéseknek az emlékével, amelyekben a feltámadás és a mennybe menetel között a Mester jelenlétében volt részük. És itt arra emlékeztet Kuhlmann, hogy van egy múltbeli időség, egy jelenbeli időség és egy jövőbeli, egy eszkatológiai. A református sákramentum felfogás szerint különleges dolog az, hogy a sákramentumokban Isten alkalmazkodik az ember korlátozott képességeihez. Mivel a mi fülünk túl gyenge, és mi nem jól értjük azt, amit hallunk, azért adatott az úrvacsora, hogy lássuk a jegyeket, és megízleljük őket. Eszerint ez az úrvacsorában adatott, teljességre törekvő isteni pedagógia, ami a református úrvacsora értelmezés egyik fő hangsúlya. Nem csupán a szemünk előtt történik valami, hanem az úrvacsora bizonyítja, hogy Isten táplál bennünket. A másik hatás a bennünket fokozatosan Krisztussal egyesítő és kormányzásunkat végző lélek közösség formáló ereje, és ez a hatás vezet bennünket megszentelődésre. A Szentlélek, aki lakozik Krisztusban és bennünk is, ő ajándékozza ezt a lelki közösséget. Krisztus lelke, aki nekünk adatott, irányít, kormányoz bennünket, és örök életet ad nekünk. A Szentlélek, ami közös nevezünk Krisztussal, mert egyrészt egységre juttat az egyházban, Krisztus testében, másrészt egységbe visz bennünket, az örök életre. Az úrvacsorával hittel élők átélik a Krisztussal való titokzatos közösséget. A második Ádámnak, Krisztusnak olyan szoros kötődése van mennyasszonyához, az egyházhoz, ahogyan a fő és a test egybe tartoznak. A fő és a test titokzatos kapcsolatához emlékeztetnünk kell a kolosséi és az efézusi levél egyházról szóló tanítására. Nem az egyes tagok egymáshoz való viszonyáról van szó, hanem a fő és a test titokzatos kapcsolatáról. A kapcsolat biztosítója a Szentlélek. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetekben a Krisztus tagja van? Vagy nem tudjátok, hogy amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok? A távolságot áthidaló Szentlélekről így ír Calvin a Genfi Kátéban. Ezt az ő lelkének csodálatos és titkos erejével eszközli, mert neki nem nehéz összekapcsolni azokat a dolgokat, amelyek egyébként nagy térbeli távolsággal vannak elválasztva. Eddig az idézet. A Szentlélek által vett bor és kenyér belevon a Krisztushoz tartozók közösségébe, és a velük való sorsközösségbe is. A Krisztussal való sorsközösségben földi életünket ő határozza meg. Minél inkább összefornak, belegyökereznek gyülekezetének tagjai, annál közelebb kerülnek egymáshoz is. Hát kialakul a gyülekezeti tagok kapcsolata is, közössége is, de igazából ez a Krisztus közelségben közeledik egymáshoz. A Krisztus közösség meghatározza a gyülekezeti közösséget is, vagyis az Unio Cum Christo minősége, koinónia teremtő erő. Életünk közös tápláló, éltető forrásához mindannyiunkat a Szentlélek vezet oda. Az úrvacsorázó közösség azonban épp úgy nem uniformizált, unalmas egyformaságú és egyen keresztények közössége, amint a test különböző tagjai sem egyformák, és nem azonos funkciókra valók, hanem a gyülekezet sokféle és egymás kiegészítő egyének közössége, amely semmiképpen sem szeparatív, hanem integratív. Itt tudatosul bennünk, hogy egymásnak is tagjai vagyunk. Ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, ha tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind, tanítja az 1 Korintus 12.26. A református tanítás ugyan külön választja a jegyeket a hétköznapi használattól, de nem tanít anyaguk megváltozásáról. Talán ez a legismertebb rólunk, de az ok nem biztos, hogy ismerős. Ez az én testem és ez az én vérem kifejezések az ütköző pont, és erről a következőket tudom elmondani. Jézus Krisztusnak azok a szavai, amelyek a jegyekre mutatnak rá, csak kizárólag annak fényében értendők, amit Krisztus a világért tett. Így amikor a kenyeret a testével, valamint a bort a vérével azonosítja, akkor lelki értelemben beszél, és semmiképpen sem anyagi értelemben. Mindkét sákramentumunk Krisztus egyetlen áldozatára utal, amelyet felajánlott értünk a kereszten. Ezért fontos a Heidelbergi K.T. 78. feleletében az a visszautalás és párhuzamra mutatás, amely a keresztvizet hozza fel példának a sákramentumi kifejezés módra. Mint ahogy a keresztség alkalmával a vissen változik át Jézus vérévé, hogy megmosson, úgy az úrvacsorában sem lesz a kenyér Krisztus testévé, és a bor az ő vérévé. A kenyér marad kenyér, a bor pedig marad bor. Még akkor is, ha annak szentségi használata lesz. A mi sákramentum értelmezésünk nem az urasztali jegyekre támaszkodik, hanem a gyülekezetben jelenlévő Úrra. Nem az urasztali jegyek tesznek részesévé Krisztusnak, hanem a Szentlélek által jelenlevő Úr biztosítja a közösséget önmagával. És végül néhány megfontolásra érdemes gondolat, református félreértések és közös átgondolni valók. Korhoz kötött teológiai vonások mai napig terhelnek bennünket. Ezért van néhány olyan momentum, amit akár a kongresszusig, akár azután házi feladatként kapunk. A 16. századi felfogás a test és vér fizikai valóságáról sokféle félreértést hordozott. A református fél a substancia és az accidens fogalmait nem a filozófiai kategóriáknak megfelelően értékelte, hanem inkább materiálisan értelmezte, és az ellenérként alkalmazott extra etiam calvinisticum és a szintén filozófiai megfogalmazású finitum non est capax infiniti szintén félreérthető volt a katolikus oldalon. A reformátorok részéről ezek a kifejezések azért születtek, mert a Krisztus jelenlétét egyedül a Szentlélek által látták tarthatónak. Egy következő ilyen pont az, ahol az unió és az unitász, az egyesülés, illetve az egység gondolata kerül elő. Jól lehet, van a test és a fő között titokzatos egyesülés, unió misztika, ez sokkal inkább egyesülés és nem egység. Ugyanígy beszédtéma lehet a szómatú Krisztu egyirányú analógiája, amely bennünket terhel, ezt nekünk kell átgondolni. Hiszen az egyház sohasem azonos magával a Krisztus földi jelenlétével. Ezért az ekléziológiai különbségekben is vannak dolgok, amiket át kell gondolnunk, hiszen a sákramentum tan előtt, ha az ekléziológiában előrébb jutnánk, akkor talán közelednénk a sákramentum tanban is. A katolikus tanítás félreértését azzal kapcsolatban is át kell gondolni protestáns részről, hogy a trienti zsinat szövegei nem beszélnek a kereszt áldozat megismétléséről, hanem annak megjelenítéséről, emlékezetéről és a résztvevők részesedéséről, annak gyümölcséből és bocsánatából, és a bűnbocsánatból. Ebből a szempontból tanulságosak az amerikai keresztény református egyház zsinata, a CRC felekezetközi kapcsolatok bizottságának néhány tanulmánya, akik a heidelbergi KT 80. kérdés feleletét és a római katolikus misét tanulmányozza. A feltáró munkát 2004-ben adták közre egy komoly tanulmányban. A heidelbergi KT-val kapcsolatban földerítették, és a kiadott tanulmány erre bizonyság, hogy a heidelbergi KT 80. felelete kétszer is utal a korabeli misék tanítására, amelyek nem megalapozottak. A kutatások szerint a heidelbergi KT nem a hivatalos római katolikus tanítás tételes cáfolatát adta, bár a szöveg erre utal, hanem a 16. századi római katolikus gyakorlatot bírálta. A korban használt mise liturgiára nagy hatással volt a Decretum Graciani egyik szakasza, amely nagy hatású volt, de hivatalosan el nem ismert 12. századi patrisztikus és középkori kánonjogi szöveggyűjtemény. A Decretum Graciani szakasza, amelyikre a KT utal, tartalmaz olyan szemelvényeket, amelyek a kenyérnek és bornak a Krisztus testévé és vérévé történő átváltozásáról szólnak. Szintén segítséget ad a KT értelmezéséhez az Urzinus által készített kommentár. Ha viszont a KT felelet utasításait a hivatalos római katolikus tanítás leírásának tekintjük, vagy a trienti zsinat határozatainak, akkor a KT megállapítása arról, hogy a mise mit tanít, nem pontos, csak részben helytálló. A heidelbergi KT úgy tűnik, hogy legalább részben arra összpontosít, hogy milyen volt a mise gyakorlata, és mit közvetített a mise eseménye az emberek számára. A KT feleletének első megítélése, hogy a mise lényegében nem más, mint Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének a tagadása, ünnepélyesen kijelentem, alaptalannak tűnik a református kutatók szerint is. A hivatalos római katolikus tanítás megerősíti, hogy Krisztus egy végső, elegendő, megismételhetetlen áldozatot mutatott be a kereszten. A KT erőteljes kritikája a fentiek miatt nem megalapozott. És még három pontot szeretnék röviden megemlíteni, ami Barth Károly nevéhez fűződik. Ő is megfontolásra ajánlotta, hogy ami a 16. században általános volt, hogy nem csak a test és vér fogalmát nézték egyoldalúan, a Jézus Krisztus emberi természetének a fizikai oldalára vonatkoztatva, hanem nem voltak egészen tisztában, hogy az egész ember a totus homo, és az egész Krisztus a totus Krisztus hogy viszonylik egymáshoz. A másik Barthi javaslat az, a 16. századi vitákban minden esetben egyoldalúan az úrvacsora jegyei körül forogtak. Ez az, és ez jelenti. Pedig Barth szerint az ez az én testem, én vérem, az egész cselekményre vonatkozik. Az úrvacsora egy esemény körül forog, melyben a házigazda és vendégei összenyúlnak egy asztal körül, ahol kenyeret és bort osztanak, esznek, megisszák, és dicséretet énekelnek. Ha ezt az eseményt a páska vacsorához viszonyítjuk, akkor bizonyos, hogy ez a szó, ez az, amelynél Jézus magára mutatott, az ő érettünk való odaadására utal. Titeket etetlek és itatlak. Innen nézve az egész úrvacsorai küzdelem, amint az a 16. században lefolyt, túlhaladott dolog. És a harmadik Barti javaslat, az új szövetség tanítása szerint az úrvacsora a feltámadott Krisztus életére vonatkozik a gyülekezetben. A 16. században Krisztus jelenlétét egyoldalúan a már eljött Krisztusra való emlékezésre vonatkoztatták, vagyis a nagypéntekre, míg az úrvacsora a bárány mennyegzőjének elképzelése, és így az újra eljövendőre vonatkozik, és így nyer értelmet az eszkatológikus imádság, amit mi is el szoktunk mondani reformátusok az asztali közösség előtt. Jöjj, Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ezt az eszkatológikus vacsorára értették a régiek. Ajándék időt kaptam, köszönöm szépen a testvéri gesztust, hogy egyházam tanításáról vallhattam, és köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet.